Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Haldoklik a parajdi sóbánya, írja a híradó.hu. Emberi mulasztást emlegettek a híradó.hu stábjának nyilatkozó helyiek a parajdi katasztrófa kapcsán. Az állam tulajdonában lévő Szalrom működtette parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó korontpatak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A légúti betegségek kezelésére és a látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a Telegdi bányát is. A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nem csak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött. A híradó.hu stábja a katasztrófa helyszínén forgatott. A megrázó erejű kisfilmben a település polgármestere mellett több szakértő és helybéli ember is megszólalt, akik hangsúlyozták, hogy nehéz helyzetbe kerültek a régió lakói, akik az idegenforgalomra, egészségturizmusra építették megélhetésüket. Tűz ütött ki egy 67 emeletes felhőkarcolóban a dubai Marina nevű lakónegyedben. A nagyszabású katasztrófa elhárítási akció során összesen 3820 lakost mentettek ki 764 lakásból. A hatóságok megerősítették, hogy a Tigris toronynak is nevezett toronyházban történt balesetnek nem volt se sérültje, se áldozata, írja az India Today-re hivatkozva a 24.hu. A tűz okát egyelőre nem állapították meg. Nem ez az első eset, hogy az épületben tűz ütött ki. 2015-ben egy konyhai tűz a 47. emeletről átterjedt a 48. emeletre, mielőtt megfékezték volna. Szombaton késő este Vonyarcvashegyen csőtörés volt, emiatt fennakadások vannak az ivóvíz szolgáltatásban Keszthelyen, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson. A 71-es főúton a forgalmat is korlátozni kellett, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. Tájékoztatásuk szerint szombaton a késő esti órákban csőtörés történt Vonyarcvashegyen a főutca 56 előtti regionális vezetékszakaszon, aminek nyomán a járda, valamint az ott található buszmegálló burkolata beszakadt. Az aszfaltréteg megsérült, a kiömlő víz magánterületre is behatolt. A hiba miatt a Gyenesdiáson található víztároló medence leűrült, ennek következtében ideiglenes vízhiány alakult ki Vonyarcvashegyen kívül Gyenesdiáson és Keszthely egyes részein is. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és június 11-e között 70 tárgyból 268 helyszínen, mintegy 71.500-an vizsgáztak, közölte az oktatási hivatal. Az érettségi június 16-a és július 2-a között 326.000 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke szerint az elmúlt 2-3 évtized legrosszabb akácméz termését hozta az idei szezon, írja az Infostart. Bros Péter közölte, a gyenge eredmények oka a tömeges téli méhcsalád veszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, valamint a virágzás idején tapasztalt hideg és esős időjárás volt. A hazai méhészek a szokásos 1,2 millió helyett csak 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak dolgozni. Híreink végén az időjárásról. Általában felhőtlen vagy derült marad az ég, de az éjszaka második felében a nyugati tájak fölé felhőzet érkezik, ami helyenként meg is vastagodhat. Csapadék legfeljebb a nyugati határvidéken fordulhat elő hajnaltól. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 18 fok között valószínű, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bartók Bátát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó Magyar Ferences szerzetes Böjte Csaba a teljes önátadásról szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatják meg.
Kedves testvérek, hát a napokban ugye a gyerekek olyan ügyesek voltak, szépen énekeltek, és tényleg fegyelmezetten jártak, és kérdeztem, na hát, utolsó alkalommal miről beszéljek? És erre azt mondták, a szerelemről. Na hát eléggé kellemetlen helyzetbe hoztak, mert egész végig a szűzanyáról beszéltem, és elgondolkoztam, hogy vajon, hát a szűzanya, na, volt-e szerelmes? És azt gondolom, igen. Ugye én szeretem, hogy magam elé képzelni a Szentírás egy-egy történetét, úgy kicsit gondolatba kiszínezni, hogy azt mondják, ez a szemlélődés. Hát én nem tudom, a nagyszentek hogy csinálták, de én szeretem például magam elé képzelni Názáret dombjait, hogy sétálnak, Szent József Máriával, jegyesek, beszélgetnek, álmodoznak, kinéznek talán szép domboldalt, ide építünk egy kicsi házat, hogy fog kinézni minden. József mondja, Mária irul, pirul. Hát hogy mondjam, szerelmesek. És olyan döbbenetes, ugye, mert hát ennek a 16-17 éves lányzónak megjelenik az úr angyala, és elmondja, hogy hát az az igazság, hogy anya kéne legyél, de hát a mennyi atya gyermekét, a kis Jézus kéne világra hozni. És hát ugye gondolom szüzanyának fején átment az, hogy hát de József, meg vannak nekem álmaim, terveim, elképzeléseim, hát olyan szép volt, amit Józseffel megálmodtunk. És a nagysága Máriának az, hogy amikor igen mond az Istennek, akkor igazából egy nemet mond a saját álmaira, terveire, elképzeléseire. Igen, Máriának volt egy forgatókönyv a fejébe a saját életével kapcsolatosan. És nagy lelkűen ki tudja mondani azt, hogy legyen nékem a te igéd szerint. Ha tovább nézzük a történetet, ugye, hát József várja szegény szüzanyát, ugye Erzsébetnél van, tudja ő jól, hát abban az időben azért gondolom nem volt ennyi telefon, meg SMS, meg e-mail, meg nem tudom micsoda, hát szegény ugye Mária 5:30 teve karavánnal megérkezik, József kimegy eléje, nagy öröm, hát Máriának nagy hasa van. Szegény Józsefnek is mekkora fájdalom lehetett a szívében. Tudja, nem tőle van a gyerek. Valami, ami olyan szépen indult, puk. De József nagysága az is, hogy ő is az Isten elé tudja vinni a dolgait. Istentől kér tanácsot, és a mennyei atya szól, ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Két fiatal, aki Isten útján jár, és Isten, bár látszólag elválasztja őket egymástól, mégis hát egy örök életre összeköti őket. És olyan szép, mert ugye Ferenc pápa rengeteg szép tanítást adott nekünk, de parancsot tudtommal egyetlen egyet adott, és pedig arra biztatott, hogy minden szentmise kánonjába, ahol Máriát emlegetjük, ottan tegyük oda, hogy Szent József az ő jegyese. Igen. Tehát, hogy úgy mondjam, ilyen értelemben Ferenc pápa most már liturgikus színekbe is őket nagyon összeboronálta. Csak együtt kell őket emlegetni. Egy pár. Exupéry mondta azt, hogy nem azok szeretik igazán egymást, akik egymást nézik, hanem akik tudnak együtt közösen, egy közös célra nézni. És azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Ugye legtöbbször a szentmise olvasmányban is mit olvasunk fel? Hát, hogy a bolond homokra építi a házát, és jön a szél, és neki ront a háznak, és az bizony összedől. Az okos ember meg sziklára építi a házát, és jön a vihar és a szél, mert az mindig jön. Jézus nem hazudik nekünk, hogy majd olyan életed lesz, hogy nem lesznek viharok és nagyon nehéz napok, de az az ember, aki sziklára építi házát, megmarad az ő háza. Igen. Mária és Szent József mind a ketten Istenre emelik a tekintetüket. De Isten nem elválasztja őket, hanem együtt emeli fel hihetetlen magasságba a neki igen mondó embert. És én azt gondolom, hogy a mai házasságunknak, hogyha fele elromlik, és annyi összedől, akkor valóban talán ez a momentum hiányzik, hogy ők együtt Istenre tekintsenek, hogy együtt a sziklára, az élő Istenre, a szeretet Istenére építsék a házasságukat, a szerelmüket. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy fiatalok ezt tudatosan magukba, hosszú távon, ugye 2000 éve tart a Mária-József kapcsolata, azóta ők az egyház patronusai, a mennyek királynő asszonya, minden. Tehát, hogy ha mi is ilyen hosszú távú kapcsolatot akarunk építeni egymás közt, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy szívünket, szerelmünket jó Isten felé is irányítsuk. Istenbe épüljön bele mi kapcsolatunk. Ugye a 21. század embere nagyon szeretne boldog lenni, nagyon szeretné megvalósítani önmagát. És azt gondolom, nem csak a házasságban, hanem bármilyen más építkezésnél. Hát sziklárt meg kell keressük. Egy vállalkozásba is. De egy tanulmányba is. Vajon, Uram, te mit akarsz? Igazából minden döntést három szinten lehet meghozni. Hát az egyik az ösztönök nyers világa. Amikor az ember, hát hogy mondjam, mihez van kedvem, mire vágyok, mit hoz a hangulatom, és döntök. Szent József, mikor meglátta szüzanyát, hát dönthetett volna úgy is elé a nadrágszíjas, az apád laskáját, és csinálhatott volna egy nagy jelenetet, mert sértett férfi büszkeségében elmondhatta volna maga véleményét. Nem igaz? De hát akkor Szent József nagyjából az állatok szintjén lett volna. Az állatok olyanok, hogy pillanatnyi benyomásaik, hangulatuk alapján harapnak, vagy mit tudom én, szúrnak, vagy szaladnak. Az állat az nem gondolkozik, az nem mérlegel, az nem imádkozik, az egyszerűen úgy, ahogy pillanatnyi benyomásai, vágyai vezérlik, éli a maga életét. Hát az ember ennél magasabb szintre vágyik. Szent József hazamegy, imádkozik, csendbe elgondolkozik, hogy mit is csináljak, hogy is legyen tovább. És megmeri hozni a döntését, hogy igen, titokba elbocsájtom Máriát. Azt gondolom, ez az emberi szint, józan paraszti ember gondolkodása. Hát azt gondolom, hogy nagyon sok döntés a mi életünkben ezen a szinten van. Hát ezeket nevezik, azt hiszem, érdekházasságnak, vagy hát azért melyik egyetemre, vagy valahova melyik, ez megéri, hogy is van, hogy mennyi kereset van mögötte, mekkora az üzlet, nem tudom miféle. Sajnos nagyon sok döntést ez szerint hozunk meg. De ugye Szent József nagysága pont az, hogy tud imádkozni. Istenre bízza a döntést, és az Úr szól, ne félj feleségül venni Máriát, hisz a benne fogant élet a Szentlélektől van, és Szent József Istenre figyelve ezen a természet fölötti szinten hozza meg a döntéseit. És bár nem tudja, hogy mire, hisz egészen biztos, hogy tőle akkor valaki interjút kért volna, hogy Szent József, akkor végül is ez mit jelent a mennyei atya szólása? Biztos azt mondta volna, hogy nem tudom, nem igaz? És mégis mer igen mondani a Jóistenbe, mert bízik bennem. És azt gondolom, hogy ha igazán boldogak akarunk lenni, akkor mi is ezen a természet fölötti szinten kell, hogy meghozzuk a döntéseinket. Ugye, mikor egy fiatal párt megeskedtünk, akkor mit mond a pap? Hát amit Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. Annyi fiú van, akinek a közeledése, hát hogy mondjam, talán előnyös is lenne. És mégis van egy, akiért úgy érzed, le tudnád hozni az égről a csillagot, nem? Van egy csomó ember, akinek semmi pénzé nem vasalnád az ingét, és nem főznél neki ebédet, még ha jól megfizetnéd, talán akkor se. De van egy valaki, akinek, hát, hogy nem, szívesen bármit megcsinálsz. Miért? Hát azért, mert őt szereted, de honnan van ez a szerelem? Én azt gondolom, a Jóisten ülteti az ember szívébe a vágyat. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjük ezt a vágyat komolyan venni. De ugyanez van a hivatás választásnál is. A Jóisten elültet a szívedbe egy vágyat. És lehet, hogy te úgy érzed, hogy neked orvos kell legyél, és beteget ápolj, és gyerekként újból és újból ez a szép gondolat visszajön a szívedbe. Mások talán más tanácsolnak neked. Vagy talán a józanész is más mond. Meg olyan jó lenne elmenni, fürödni. De ha a szívedben ott van ez a tiszta vágy, akkor azt gondolom, neki kell ülni és olvasni és tanulni. Albert Schweitzer ugye egy felnőtt ember volt, teológus, orgonista, minden, de újból és újból a szívébe visszajött ez a vágy, hogy menjen és segíjen Afrikába a bajba lévő embereken. És neki ült tanulni, és közben elment, és ongora koncerteket adott, és pénzt gyűjtött, és végül, hát mint szakképzett orvos Afrikába egy missziós kórházat hozott létre. Igen. Miért? Mert ezt a vágyat a szívébe az Isten beleültette. És én azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt két fiatal, kedves nővér, hát hogy mondjam, Debrecenbe, Svetics, egy nagy hírű iskola, hát ugye látszólag a karrierjük, hogy sínen van minden, de ők mégis úgy döntöttek, hogy lemennek Erdélybe, a kicsik közé, szolgálni. És hogy igazotta nem várja jóformán senki őköt, és igazából otthon sincs, de valami bentről, a lelkük mélyéről vezeti. Hát ott a Svetisben, ugye ottan komoly fizetés volt, és nyugdíjalap, és minden, és szépen megy sínen az életük. És Erdélyben mi várja őket? A bizonytalanság. És mégis útra kelnek, elindulnak. És hát hogy mondjam, faluról falura járva összeszedik a gyermekeket, pénz koldulnak, hogy legyen üzemanyag, hogy elmenjen a falukba, és ott van, amikor, hogy mondjam, a helybeli plébános vagy a polgármester is, hogy na most ebbe az állóvízbe minek kell valaki beletenyereljen, meg egyáltalán, vagy nem tudom miféle, és lenyelve a békákat, szépen egyenként összeszedik a gyerekeket, és igen, miért teszik ezt? Hát azért, mert ott bent a szívük mélyén, ezen a természet fölötti szinten, Isten azt mondja a kicsikre, figyeljetek, hogy hajoljatok le az elesettekhez, hogy menjetek, segíjetek jósággal és szeretettel. És ők ezt meg tudják tenni. És azt gondolom, az az ember, aki igen tud mondani az Istennek, az megtapasztalja azt, hogy az Úr száz annyit tud adni, és még arra is rá tud licitálni, az Istent nagy vonalusságba soha nem lehet felülmúlni. Ha én egy lépést teszek az ő nevében, az elesett a kicsinyek felé, Isten ezer annyit tesz felém. Ebben nyugodt lehetek. De mégis az elején az ember talán fél. Biztos, hogy Mária szívében is, amikor kimondta maga igényét a nagy Istennek, úgy érezte, hogy minden álma összetörik, hogy magányos lesz. Hogy kilátástalan lesz az élete. És azt gondolom, Szent József is, amikor, hogy mondjam, más gyerekével együtt jegyesének, ha igen mond, nem tudom, mi lehetett a szívébe. A proféta asszony figyelmeztette is őket, és Aksimeonot Jeruzsálem templomának bejáratánál, hogy héttől fogja átjárni a szíveteket, és ez nem könnyű dolog lesz. És mégis nagy lélekkel, bízalommal mennek ezen az úton. Igen, testvérem, te milyen szinten hozod meg életed nagy döntését? Bízol-e abba, hogy Isten téged is vezet? Nekünk nem olyanok kell legyünk, mint az a nyafogós gyermek, aki meglátja, hogy a másik ezt kapta a karácsonyfa alatt, és nekem az kell. Hát bontsam ki az én ajándékomat. A mennyei atya nekem is adott valamit. És annak örvendjek, amit az Isten nekem szánt. Ugye érik a napraforgó. Ennyi olajat lehet préselni belőle. De napraforgóból nem szoktak parfümöt készíteni. A kis ibolyából ellenben igen. De belőle olajat nem lehet préselni. Minden, hogy mondjam, növénynek megvan a maga ajándéka. És nem egymás ajándékaiért kell ácsingózzunk, hanem a magunkét kellene kibontakoztassuk. Régebb úgy tanították az iskolába, hogy minden gyerek egy tabula rasa. Fehér tábla, amire a tanítónéni azt ír, amit, hát ugye úgy gondolták a kommunista időben, itt a kommunista párt diktál, a tanítónéni azt írja a gyerek szívébe. És az új embertípust felneveljük. Hát nem jött össze, nem? Legtöbben felnőttek, a kommunizmus alatt szocializálódtunk, de olyan mély nyomot azért nem hagyott bennünk az akkori ideológia. Miért? Azért, mert úgy gondolom, hogy Isten minden egyes gyermeket ajándéknak szán. Ugye önök is imádkoznak, kérünk Istentől mindenféle dolgot, hogy hát Uram, adj olyan orvost, aki meg tudja oldani most az ebola terjedését, az écet, hogy meg tudja fékezni. Adj, Uram, olyan közgazdászt, aki tényleg úgy pontra tudja tenni a magyar gazdasági életet, vagy József Attila lelkületű költőt, vagy Kodály Zoltán hangvételű formátumú zeneszerzőt, aki ugye a magyar nép lelkét ismerve azt olyan szépen tudja megfogalmazni a dalainkat. Imádkozunk, nem? Kérünk az Istentől mindenféle szakembert, választ a problémáinkra. És én hiszem, hogy Isten minden egyes imát meghallgat, szépen gyerekbőrbe csomagolva, sutty, egy-egy édesanyának a gondjaira bízza. És nekünk felnőtteknek az a dolgunk, hogy nagy-nagy féltő szeretettel ezeket a kis csomagokat szépen kibontakoztassuk. Szienai Szent Katalin édesanyjának 24. gyermeke volt. Merte megszülni gyermekeit ez az asszony? Ha mai anya lenne, akkor egy Szienai Katalinnal kevesebb lenne az egyház történelem, és lehetne sorolni tovább. Árpádházi Szent Piroskának azt hiszem a 6. fia volt bizánci leghíresebb császára. Lehetne sorolni tovább. Merek-e Istenre figyelve döntést hozni? Családalapításkor, gyerekvállaláskor. Mire figyelek? Istenre vagy a józan paraszti eszemre? Mire hallgatok én? Félelmeimre, kishitűségemre, emberi vágyaimra, ösztöneimre, vagy merek-e letérgyelni és a nagy Istentől tanácsot kérni? Merem-e mondani azt, Uram, itt van a te szolgád, mit akarsz, mit tegyek? Szűzanya, amikor az Istennek igen mondott, akkor ő nagyon jól tudta, hogy én marékpor, ő képtelen Isten szülni erre a világra. De azt is tudta, hogy az Isten akarata mindig teljesül. Legyen nékem a te akaratod szerint. Igen, én azt hiszem, hogy sokszor Isten emberei érzik az ők határaikat, korlátaikat, gyengeségeiket, és sokszor nagyon kicsik, és félnek, és szorongnak. De másfelől érzik Isten végtelen erejét és hatalmát, és mernek neki menni a nagy feladatoknak. Ugye Nagy Szent Teréz, ő volt az első női egyház doktor. Ez egy nagyon nagy dolog, összesen 20-valahány egyház doktor van. És merte az egyház őt kinevezni, az imádkozás, a misztikus életnek az egyház doktora. És ő volt, hogy elment egy püspökhöz, és úgy érezte, hogy egy templomot, kolostort kéne alapítani. Elmegy a püspökhöz, azt mondja, de püspök atyám, itt ebbe a városba annyi bűnös ember van, olyan össze-vissza élnek az emberek, csináljunk egy kolostort, templomot, imádkozzunk, szenteljük meg az embereket. Erre a püspök azt mondja, de Teréz, mennyi pénzed van? Hát azt mondja, van 3 aranya. És erre a püspök azt mondja neki, tudod Teréz, 3 arany, és Teréz az semmi. És mit mondott erre a nagy szent? Azt mondja, így, igaz, püspök atya, 3 arany és Teréz az semmi. Abba egyet is értünk, de 3 arany, Teréz, és a nagy Isten az a minden. Ha Isten mellettünk, ki ellenünk? És annak a püspöknek valahogy elfelejtettem a nevét, de ez a templom, ez a kolostor, amit Teréz alapított 500 évvel ezelőtt, ma is áll. Igen. Merek-e hittel Istenre figyelni, merek-e tanácsot kérni, akár a szerelemben, akár a családalapításba, gyermekvállalásba, vállalkozásba kezdésbe, önmagam képzésébe, továbbtanulásban. Persze, hogy sokszor úgy érezzük, hogy jaj, hogy tudném azt elvégezni, ezt a doktorátus, hát olyan nehéz meg minden. Vagy talán egy betegséggel szemben, olyan kicsinek érzem magamot, jaj, az a daganat, vagy valami ott a testemben. Bízakodó hittel, Uram, mit akarsz? Azt akarod, hogy éljek, gyógyuljak meg, családomról gondoskodjak, unokáimat neveljem. Na hát akkor hol az az orvos, aki megfogja a kezemet? Merjek neki menni. Olyan egyszerű bedobni a gyeplőt, olyan egyszerű azt mondani, hogy nem lehet, itt már Isten se tud segíteni. De ez kárinkodás, testvéreim. Ez kicsiny hitűség. Mit kér tőled az Isten? Ugye, amikor arra biztatunk, hogy imádkozzatok, akkor nem csak arról szól ez a történet, hogy ó Istennek kiár az adó, kifizetem a 2/10 rózsafűzért, és le van tudva. Nem. Az imádság arról szól, hogy leülsz a templom csendjébe, vagy a szobád magányába, és megkérdezed, itt vagyok, Uram, hallja te szolgádat, te kéréseidet. Annyira el vagyok bizonytalanodva, hogyan tovább? tavaly nyugdíjas lettem. Mit szeretnél, mit kezdek a hátralévő éveimmel? Nem? Nagyszüleimtől örököltem valami földet. Uram, mit akarsz, mit tegyek? Az unokám számára kis dióültetvényt vagy valami mást hozzak létre. És egész biztos Isten a szíved csendjébe megszólal. És választad. És az ő válasza nem elvesz tőled valamit, hanem egy új világ kapuját nyitja ki előtted. Bízakodó lélekkel. Ő olyan magasan van, ő lát, mint egy messze látóról, látja te életedet, és tudja, hogy mi válik javadra. Ő tudja, mit rejtett el a te szívedbe, hogy az kibontakoztasson a felszínre hozzá. Én ugye 2583 gyereknek adtam vakációt. És egy bűnös ember vagyok, és mégis mire vágyok? Azt szeretném, hogy a gyerekeim kibontakozzanak, hogy növekedjenek, hogy mind szebbek, ügyesebbek, okosabbak legyenek. Hát, és megteszek mindent, hogy ez így legyen. Hát én, ha bűnös emberként ezt így szeretném, mennyi, atya, mennyivel inkább akarja az, hogy te kibontakozz, hogy nagyra nőj, hogy hatalmas fa legyél, hogy égigérő koronádon gyümölcsök teremjenek. Biztos, hogy vezetni akar. Olyan szép, ugye, Szentírásnak az a története, amikor Jézus szembe megy Saullal. Hát egy terrorista, egy rossz fiú. És mégis, ugye, Jézus nem elítéli ezt az embert. Nem célzottan likvidálja, hogy most Damaszkuszba meg Gázába történnek a dolgok, hanem párbeszédet kezd vele. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? Hát milyen más lenne az, hogyha felhangzana, hogy gázai testvéreim, hát miért lövöldöztök rakétát? Valószínű tudnának választ adni rá. És akkor elindulna egy párbeszéd. És ugye milyen szép, hogy Saulból Szent Pál lesz, a népek apostola, Jézus Krisztusnak legkiválóbb munkatársa, ki élete végén megírja a szép szeretet himnuszát. Igen, egész biztos Jézus veled is párbeszédet akar folytatni. Biztos, hogy ahogy Szűzanyával, ahogy Szent Józseffel szóba állt, hogy rájuk feladatot bízott, ugyanúgy rám is, és mindannyiunkra feladatot szeretne bízni az Isten. Adná az Isten, hogy meglegyen ez a szent csend, ez a sziklára épült élet, ez az Istenbe kapaszkodó emberi élet. Mert akkor egész biztos, hogy boldogok lennénk, kibontakoznánk, nagyra nőnénk, és mi is életünk végén egész biztos megírnánk mindannyian kiki a maga szép szeretet himnuszát. Amen.
Kedves hallgatóink, mai szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó Magyar Ferences szerzetes Böjte Csaba a teljes önátadásról szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatták meg. További szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az a fő feladata a Szentléleknek, hogy Jézusról tegyen bizonyságot, végül is örül annak is, ha Jézusról beszélünk, és nem pont róla. De hát minél inkább tudatosan foglalkozunk vele, annál többet nyerhetünk.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Minden lépésünknél ott van Isten, és vezet minket lelkével. De mégis hogy teszi ezt a Szentlélek? Dobó Dániel evangélikus lelkész tanúskodik arról, hogy családi döntésekben, gyermekek hitében, gyülekezeti szolgálatban és egy imádságra válaszul bennünk megszülető mondatban is tetten érhető a lélek munkája. Hallgassanak minket, tartsanak ma is velünk! Dobó Dániel evangélikus lelkésszel beszélgetünk a Szentlélek munkájáról. Ő Őri Magyar Ozsdon lelkész, és egy több gyerekes családnak az édesapja. Kezdjük ezzel, hogy mostanában mire tanított meg téged a Szentlélek? Mit látsz az ő művének?
Köszönöm szépen a kérdést. Ha már a családomat említetted, akkor rögtön a gyerekeimre gondolok, hogy mostanában ez érdekes megtapasztalás, hogy a gyerekeken keresztül is hogyan szól a Szentlélek. Egyszerűen látszik az, hogy összeállnak nekik olyan dolgok Jézusról, Istenről, amiket ugye nem feltétlenül mi mondtunk el, hanem egyszerűen érzem azt, hogy valami ott fogalmaznak meg, amire így mondom is a feleségemnek, hogy na, ez biztos a Szentlélek volt, mert ezt annyira jól eltalálva fogalmazta meg. Most hirtelen, hogy példát mondjak, az talán nem jut eszembe. De az biztos, hogy jó ezt látni a gyermekeinken, hogy tényleg személyes Isten számukra az Úr, Jézus Krisztus, és ad nekik a Szentlélek olyan bölcsességet, amivel ők a mindennapjaikban is kapcsolatban lehetnek vele. Nyilván az is egy nagy öröm, amikor ők kérik, hogy van valami problémájuk, és akkor imádkozzunk érte, vagy utólag mondják el, hogy én most ezért és ezért imádkoztam, és de jó, hogy így lett. Ez is egy fontos munkálkodása a Szentléleknek, hogy ugye mint általában az egyik legfontosabb, amit a Szentlélek csinál, bizonyságot tesz bennünk Jézus Krisztusról, és most az utóbbi időben nekem ezek voltak az ilyen élmények. Ugye az idősebb fiunk 9 éves, a kisebbik 6. Hát ebben látom a családom szempontjából különösen is a Szentlélek munkáját. A másik pedig, amiben úgy, hát részben szándékosan is, de kitettük magunkat a Szentlélek vezetésének, hogy értsük, az az, hogy nevelőszülők is vagyunk, és ez egy olyan bonyolult és összetett téma és kérdés. Ez azt jelenti, hogy egy előre beláthatatlan időintervallumra magunkhoz veszünk egy kisgyermeket, akit aztán, hogyha úgy alakul, és találnak neki örökbefogadó szülőt, akkor tovább kell adnunk az örökbefogadó családjába. Ez az egész kérdés tele van bizonytalanságokkal, és egyértelmű volt Szentlélek mindkettőnket, feleségemet és engem is úgy vezetett, hogy vágjunk bele, vagy legyünk nevelőszülők, de aztán ez egy olyan feladat, amiben tényleg nem tudunk előre tervezni. És tényleg ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy a lélek hogy vezet bennünket, és vannak harcaink és kérdéseink, és egy csoda azt megtapasztalni, bár ugye az egy több mint egy éve volt már, hogy az első kisfiút, aki nálunk volt 10 hetes korától több mint 2 éves koráig, őt ugye már örökbe adtuk, és a Szentlélek vezetését ebben a folyamatban, hogy ő mindent elrendezett Isten számunkra, és hogy a lelkünkben és a gyermekeink lelkében is, hogy munkálkodott, meg a hát én hiszem, hogy abban a kisfiúban is, akit örökbe adtunk. És aztán, hogy hogyan került hozzánk a következő gyermek, és minket hogyan vezetett, ebben ez is egy érdekes megtapasztalás volt.
Mit jelent az, hogy a Szentlélek vezetett rá téged is, és a feleségedet is, hogy így döntsetek, hogy nevelőszülők lesztek? Konkrétan ezt hogy tette?
2 különböző úton vezetett minket. A feleségemet úgy, hogy ő utcai szociális munkás végzettségű, és 10 évig dolgozott rovos hajléktalanokkal Budapest utcáin, és ő azt látta, hogy mennyit jelent egy ember életében az, hogyha akár gyerekkorában 1-2 évig legalább volt egy családja, hiszen az utcára kerültek magas százaléka az intézetekből kerül ki, és volt például olyan kliense, aki éppen azért tudott talpra állni az utcáról, mert nagyon szoros volt a kapcsolata még jó sok évvel azután is a nevelő szüleivel, hogy már elkerült tőlük, és ők segítették abban, hogy talpra álljon, és ő benne ezért az kimunkálódott, hogy ha lesz rá lehetősége, akkor szeretne ő is így segíteni gyermekeknek. Nyilván ez logikusan is az ember kigondolja, de hogy pontosan hogyan és mikor, abban azért a Szentlélek munkáját nagyon is láttuk, de hát persze ebben is. Az én részemről pedig, ugye én kaptam egy elhívást Istentől az abortuszok elleni szolgálatra, hogy amit tudok, azt tegyek meg azért, hogy a születendő gyermekek megszülethessenek, és ezért imádkozok rendszeresen, és hát ehhez a szolgálathoz azért kapcsolódik aktívan az örökbefogadás gondolata, vagy a nevelő szülőségé. És amikor hát úgy alakult az életünk, hogy már két saját gyermekünk volt, végül is úgy döntöttünk, hogy akkor most, úgy láttuk, hogy most jött el az idő arra, hogy akkor magunkhoz fogadjunk egy gyermeket. Én először az örökbefogadáson gondolkodtam. Tehát itt volt különösen is a Szentlélek munkája megfigyelhető, hogy logikailag, emberileg, ahogy én végig gondoltam, nekem az, hogy egy gyermeket aztán, ha megszeretünk, akkor tovább kell adnunk egy örökbefogadó családba. Úgy voltam vele, hogy hát talán én majd valahogy megküzdök veled, hát már a feleségemért is jobban aggódtam. És hát legnagyobb kérdésem a két gyermekünk volt. És tényleg ezt így megkaptam válaszként egyszer, hogy ha tényleg így alakul, hogy tovább kell adnunk úgymond egy gyermeket, akkor a saját gyermekeinknek a szeretetről egy olyan nagy dolgot taníthatunk meg, amit lehet, hogy máshogy nem taníthatnánk meg, hogy a valódi szeretethez hozzátartozik az is, hogy elengedjük a másikat, hogyha ez az ő érdeke. És hogyha ezt mi a gyermekeinknek egy védett környezetben tudjuk megtanítani, úgyhogy tudunk készülni az elengedésre, hogy átbeszéljük velük, hogy a szüleikkel együtt élik meg, akkor ez egy ajándék lesz számukra, és nem trauma. És innentől fogva egyértelmű volt ez, hogy akkor nevelő szülők legyünk.
A Lélekhangolóban Dobó Dániel evangélikus lelkésszel beszélgetünk.
Említetted, hogy a Szentléleknek az egyik fő feladata, úgy tudjuk a Bibliából, hogy Jézusról tegyen tanúságot, és beszél pont a szeretet fájdalmas oldaláról és a szeretet mélységéről is a Szentlélek, amikor Jézusról magyarázza el, hogy mit tett értünk. Neked hogyan magyarázta meg Isten, hogy mi ez a szeretet?
Én sokáig nem tudtam Jézussal mit kezdeni. Gyerekként mindig az Atya Istenhez imádkoztam, és amikor a Mel Gibsonnak a Passió című filmjét néztem meg, részletesen bemutatja Jézusnak a fizikai szenvedését, amit értünk vállalt. Akkor ütött az úgy meg, hogy Jézus mennyire szeretett engem, hogyha az életét is odaadta, értem, és tudtam, hogy az a fizikai szenvedés az semmi a lelki szenvedéséhez képest, hogy elhagyta az Atya. Ekkor értettem meg valamit az ő szeretetéből, és onnantól fogva vált ő fontossá számomra, hogy miért is fontos, hogy ő az én életem része is legyen, sőt, hogy ő legyen az Uram. És Jézus szeretetét pedig szintén ugye a Szentlélek munkáján keresztül tapasztaltam meg, amikor voltam kint Amerikában egy évet ösztöndíjon, és ott volt olyan tantárgyam, ahol különböző imaformákat tanultunk, és minden héten gyakorolni kellett ezeket, és amikor a Jézus imához értünk, ami csak annak az ismételgetése, hogy Úr Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösen, akkor az egyik ilyen alkalommal, amikor ezt gyakorolgattam, egyszerűen megtapasztaltam azt, hogy Jézus szeret engem, és elfogad úgy, ahogy vagyok, és életemben először közvetlenül tapasztaltam meg Jézusnak a valóságos szeretetét. Úgy addig ahhoz kötöttem, hogy Isten szeret engem, hogy megáldott egészséggel, családdal, barátokkal, az örök élettel, és ott akkor viszont egyszerűen átéltem, megtapasztaltam azt, hogy a világ mindenható Ura számára én fontos vagyok, és egy valóságos szeretetet is átéltem. A másik, amit én is említettem volna a Szentlélek munkája mellett, ami a legfontosabb, de összetartozik ezeket, hogy bizonyságot tesz Jézusról, és hogy Jézus szeretetét adja a szívembe, egyrészt úgy, hogy tapasztalom Isten szeretetét, másrészt, hogy ez a szeretet mások felé is kiárad. Tehát olyan emberek felé, akiket én egyébként nem szeretnék. Ez is egy jó megtapasztalás, hogy tényleg nem rajtam múlik ez a szeretet. És ha még itt ezt megemlítetem, az egy nagyon érdekes megtapasztalás számomra, hogy ha találkozok egy másik hívő emberrel, aki bárhonnan a világ bármelyik tájáról jött, néhány mondat után egyszerűen érzem, hogy testvérek vagyunk. És sokkal szorosabb a kapcsolat közöttünk adott esetben, mint mondjuk egy bármilyen közeli ismerősöm, aki nem hisz Jézusban.
Kiviláglik az a dolog, hogy szükség van érzelmi érintettségre, megtapasztalásokra is, igenis a keresztény hívő életben. Mennyire lehet, most provokatív a kérdés, így hideg fejjel elfogadva Isten üzeneteit, Krisztus tanítását, élni a hívő életet, miben segít itt a Szentlélek?
Tehát az, hogyha valaki hisz Jézusban, és a szeretet cselekedeteit teszi, akkor az a Szentléleknek a legfontosabb munkája, hogy egyébként van-e nagy érzelmi élménye, az másodlagos. Szerintem Isten ismer minket, és tudja, hogy mindjárt különbözőek vagyunk, és tudja, hogy melyikünknek mi az, ami által igazán megélhetjük az ő nagyszerűségét, hatalmát, akár szeretetét is, és el tudok képzelni olyan tudós beállítottságú embert, aki olvassa az igét, és tényleg úgy felnyílik számára, hogy Luther is írja, hogy kinyílt a menny kapuja, amikor megértett valamit. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, hogy Istennek adjuk meg azt a szabadságot, hogy ő mindnyájunknak különböző módon jelentse ki magát. És amit megtapasztaltam Amerikában, megtanultam, milyen fontos az élmény, hogy élményünk is legyen Isten szeretetéről. Hazajöve meg azt helyezte ugyanúgy a Szentlélek a szívemre, hogy de ne ettől tegyen függővé a hitemet, hanem az ige az, ami az hitemnek az alapja. Mert az élmények van, hogy egymás hegyén hátán vannak, aztán meg lehet, hogy jön egy olyan időszak, amikor semmi nincs, csak inkább az ellentétje akár, és akkor derül ki, hogy tényleg min alapszik a hitem. De amennyire tényleg általában fontos az, hogy legyen megtapasztalásunk, annyira fontos, hogy ne az legyen az alapja, és nemrég hallottam valahol a YouTube-ban egy ilyen kis videót, ami nekem nagyon tetszett, hogy tegyük fel magunknak a kérdést, hogy elég lenne nekem pusztán az, hogy Jézus meghalt értem, és megváltott, hogy imádjam és szolgáljam őt. Tehát, hogy ez az alap, és nyilván, hogyha ő vele élő kapcsolatban vagyok, akkor várom is, hogy megtapasztaljam az ő szeretetét más formában is, viszont ne ez legyen az alap.
A Biblia szerepe hogyan jelenik meg a lehorgonyozásban, hogy biztosan helyén legyen a hitünk, tényleg ne egy megfoghatatlan, szubjektív élmény vallása legyen a kereszténységünk?
Nekem az egy nagy felismerés volt, hogy lehet tanulni az Isten igéjére való nyitottságot is, hogy minél, és ezt tapasztalom, minél többet olvasom a Bibliát, annál inkább tapasztalom benne az erőt. Az az általános emberi tapasztalat szerintem, hogy akkor először veszi valaki kezébe a Bibliát, hogy olyan távoli, más a saját gondolatainktól. Tehát pont ez a szerepe, hogy átformálja a gondolkodásunkat, azért más. És hogyha rendszeresen olvasom a Bibliát, akkor ugye formálja a gondolataimat, és minél inkább az alapján tudok nézni a világra, annál nagyobb a békességem egyébként, és annál több erőt látok meg benne, és tapasztalok meg benne, és tényleg lenyűgöz az, hogy a Biblia mennyire egyedi könyv. Számomra nyilván nem a szép irodalmi kifejezései miatt, hiszen a fordításban egyébként sok minden el is veszik, hanem számomra azért annyira különleges, mert teljesen őszinte az embernek a bűnös állapotával, és hogy nem riad vissza semmitől, ami sokakat eltántorít a Bibliától, hogy vannak benne nagyon durva részek. Számomra ez pont egy olyan, ami bizonyosságot tesz arról, hogy tehát, hogy a Biblia úgy ír ezekről, hogy közben nem fél az ember, nem nyomasztó érzése lesz attól, hogy még ezek is megtörténhetnek, hanem egy felszabadul töröm, hogy Isten ezek fölött is úr. Hogy bármi történhet velem, ő ezeknél is nagyobb. És nyilván akkor jön a nyomasztó érzés, amikor nem ismerem ezt az urat, és amíg szemben állok vele. De ha hozzátartozok, akkor megdöbbent az, hogy bárhol kinyitja az ember a Bibliát, mindig azt tapasztalja, hogy bármi van, Isten kezében van minden.
Egy gyülekezeti lelkészt mi bátorít, amikor akár így fiatal, mint te, és mondjuk nem látható közvetlenül a szolgálatának a gyümölcse, vagy ha évtizedeket eltöltött már, biztos ilyen lelkész testvérekkel is találkoztál szolgálatban, és ugyanígy nem annyira bontakozott ki valami. Honnan tudod, hogy a helyeden vagy lelkészként?
Szerintem ez egy állandó harc. Az úgy megfogalmazódott bennem, hogy a lelkészi szolgálatnak két nagy veszélye van, hogyha sikerül valami, meg hogyha nem. Mert hogyha nem sikerül, akkor ugye az ember elbártalanodik, hogy akkor nincs értelme. Mert sikerül, akkor meg könnyen elbízza magát, hogy na, ezt én csináltam. Úgyhogy valahogy a lelkészi szolgálatomnak az alapját én, vagy hogy abban tudom mérni, hogy mennyit tanulmányozom a Bibliát, és hogy mennyit imádkozok. Tehát ebből fakadjon minden más. Ez is nyilván Szentlélekkel is összefügg. És hogy mi adhat bátorítást a nehéz időben, mindig odajuk adok ki, hogy kiért csinálom, hogy Jézusért csinálom. Ő látja azt, hogy mit teszek, és ugye ő fog ítéletet mondani felettem, és az emberek ítélete meg annyiban fontos, amennyiben tényleg ők is Isten eszközei az életemben.
Milyen módon tapasztaltad a legközvetlenebből, hogy a Szentlélek kifejezetten törődik veled, vagy szól hozzád?
Hát egyszer életemben tapasztaltam meg azt, hogy Isten konkrétan szólt hozzám, választ adott a kérdéseimre, és a gondolataimban nem megfogalmazódott egy mondat, hanem készen ott volt. És hát ez is azért részben az amerikai ösztöndíjamhoz kapcsolódik. Ez azután volt, hogy már hazajöttem Amerikából, és mivel nagy megtapasztalásaim voltak, itt Magyarországon meg szinte semmi, tehát hogy nagyon el voltam keseredve, hogy minthogyha Istentől is távolabb kerültem volna. Budapesten a bazilika előtti téren ültem egy padon, és panaszkodtam Istennek, és mivel Amerikában mélyült el igazán az ima életem, sokáig még egyébként, miután hazajöttem, akkor is angolul imádkoztam, és hát panaszkodtam Istennek, hogy láttam, hogy ott az a sok ember, és senki nem törődik itt Istennel, mindenki megy a maga feje felé, ott tényleg előttem konkrétan mentek ugye az emberek, hogy miért hagyja Isten, hogy ennyire távol legyenek tőle az emberek, meg hát tőlünk is itt távol van, és csak Amerikában volt közel, hogy ezen így gondolkodtam, és akkor megszólalt bennem a Szentlélek, ennyit mondta, hogy I'm in every footstep. Ugye magyar lefordítva, hogy minden lépésben ott vagyok. És ezt nem én gondoltam ki, mert ez volt egy pont, hogy azt éreztem, hogy nincs ott. És hogy olyan csodálatos megtapasztalás volt ez, hogy most az, hogy én mennyit látok a másik emberből, lehet, hogy egyébként tökre hisz Istenben, de ha még nem is hisznek, Isten akkor is ott van, tehát minden egyes lépésünket, meg hát ugye olvashatjuk ugye az apostolok cselekedeteiben, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. A 139. Zsoltár is, hogy erről bizonyságot tesz, csak ez olyan jó volt, hogy ezt úgy Isten nekem mondta. Amikor már elkezdtem nagyon örülni annak, hogy hú, hát most Isten szólt hozzám, és akkor jött még egy ilyen hullám, az végképp biztos, hogy Istentől volt, mert nem volt köze ahhoz, amit éppen láttam. Ugye azt mondta, hogy open your heart, hogy nyisd ki a szíved. És szóval később értettem meg, hogy pont azért, mert annyira nem éreztem őt, mikor hazajöttem, hogy próbáltam így azt mondani, hogy jó, akkor lezárom azt az élményemet, ami ott volt, Istennel akkor ott úgy lehetett kommunikálni, itt meg nem, és mint egy elzárom azt a részét az életemnek. És hát itt erre utalt Isten, hogy nyissam ki a szívemet, mert neki munkája van velem. És hogy lehet, hogy nehezebb lesz bizonyos szempontból, de hogy évekkel később értettem meg, hogy igazából én változtam meg ott, és hogy Isten nem véletlenül vitt el oda, és nem az a feladatom, hogy visszasimuljak abba, amiben voltam, hanem hogy megmaradjak Jézus közelében, akkor is, hogyha emberileg nézve viszont ebben sokszor egyedül vagyok.
Pál szavaival nem test és vér ellen van harcunk, hanem valami szellemi ellenséggel szemben lelki módon harcolunk. Ezt hogyan magyaráznád, vagy hogyan állunk ebben a harcban?
Az, amit látunk a világból, az nem is csak hogy a felszín, hanem igazából sokszor nem is a lényeg. Azt fontos látnunk, hogy ez egy harc, amiben belépünk, hogyha mi embereknek a lelkét akarjuk megmenteni, hogyha embereket Istenhez akarunk vezetni, mi nem tudunk emberi eszközökkel senkit közelebb vinni Istenhez. Eszközök lehetnek persze, a programok szervezése, meg hozzá tartozik az, hogy nyilván keretet adjunk annak, amit a másikért teszünk, de hogy itt is minden az imádságból kell, hogy kiinduljon, mert hogy olyan szellemi hatalmak ellen harcolunk, amik valóságosak, és akár meggátolhatják azokat az embereket is, hogy meghallják Isten szavát, akik adott esetben ott is ülnek egy rendezvényen, ha eljönnek, vagy lehet, hogy egyszerűen Már azt meggátolják, hogy el akarjon menni valaki egy olyan helyre, ahol Istenről van szó. Mert számomra ez nagyon fontos, hogy Istenország az nem e világból való, azt ne e világi eszközükkel akarjuk építeni, hanem az Isten eszközeivel, és ehhez ad nekünk Jézus ugye rengeteg muníciót, vagy megmondja, hogy mit tudunk használni, és például nekem nagyon fontos, amikor elsorolja, talán pont a hegyi beszédben, ezt a három alapvető dolgot, ami hogy szellemileg meghatározná a keresztény életét, nem is azt mondja, hogy na ez a három alapvető dolog, hanem csak tényként közli, hogy amikor ezt csináljátok, azt hogyan csináljátok, hogy amikor imádkoztok, amikor adakoztok, és amikor böjtöltök. Ha belegondolunk, hogy alapként tekintett rá minden keresztény életében, hogy ezeket rendszeresen csinálja az ember, és az sem mindegy, hogy hogyan, akárha a rendszeres imádkozás, a közös imádkozás erejére gondolunk, és az imádkozáshoz hozzá lehet tenni akár a bűnvallást is, de akár a hitvallást is, aztán az adakozás, hogyha adakozunk valami jó ügy érdekében, akkor ettől látszólag teljesen függetlenül mondjuk a gyülekezetünk elkezd növekedni, mert nem arra a célra adakoztunk, de hogy Isten országában így működnek a dolgok. És a böjtölés, ami szintén, hál' Istennek talán a világ kereszténységében azért egyre inkább fontossá válik újra, de talán a mi felekezetünkben ez azért eléggé háttérben van szorulva, főleg kifejezetten a legalapvetőbb értelmében, amikor az ember nem eszik. Mert sokszor azt szoktuk mondani, hogy hát lehet böjtölni sok mindennel, a cívvel, meg a tévénézéssel, stb. De Isten nem véletlenül adja ezeket nekünk, hogy Jézus nem véletlenül nem evett és ivott 40 napig. Ugye Jézus mondja, amikor a tanítványai ugye nem tudtak kiűzni egy démont egy gyerekből. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát ez a fajta csak imádság és böjtöléssel űzhető ki. Nyilván ez is megoszlik a mai keresztény megközelítésben, hogy mennyire valóságosak a démonok, meg stb., de ugye pont erre nyitja fel a Szentlélek is a szemünket, hogy van egy másik világ, amit mi nem látunk, és az Isten országa az ezeken a síkokon sokkal jelentőségteljesebben alakul, mint amit a kezünkkel tudunk fogni, meg a szemünkkel látunk.
Lehet a Szentlélekről nem gondolkodni, vagy lehet úgy élni egy keresztény életet, hogy igazán nem beszélünk róla?
Mondjam azt, hogy szerintem a Szentlélekben van annyi alázat, hogy még ezt is eltűri, de nem örül neki.
És miért nem örül neki szerinted?
Mert attól kevesebb lesz az ember, hogyha nem foglalkozik vele. Úgy beszélünk róla, hogy a Szentlélek, pedig egy szemét. Még küzdünk ezzel is, hogy akkor hogyan is gondolkodjunk róla, de hát minél inkább tudatosan foglalkozunk vele, annál többet nyerhetünk ebből, és hát nyilván most újra ide visszatérek, hogyha az a fő feladata a Szentléleknek, hogy Jézusról tegyen bizonyságot, hát akkor végül is örül annak is, ha Jézusról beszélünk, és nem pont róla, de ha erre irányul a kérdésed, azért ez nem egy úgymond teljes keresztény élet szerintem, hogyha az ember nem tud mit kezdeni a Szentlélekkel, de hogy elmondjam ezt a hasonlatot is, amire készültem, ami nekem nagyon tetszik. Talán ez is kapcsolatban, hogy mennyit beszélünk róla, meg hogy mennyire hangsúlyozzuk mondjuk a Szentléleknek az ajándékait. Ugye akár ma erről vita van, hogy akkor működnek-e, vagy nem, a nyelveken, szólás, profitálás, stb. Stb. És egyszer hallottam ezt a képet, hogy ha az életünket egy vonathoz hasonlítjuk, aminek ugye az a feladat, hogy menjen előre. És hogyha a Szentlélek az, aki előre viszi, akkor egy vonathoz hozzátartozik, hogy akár ugye, tud dudálni is, meg pöfögni, meg zakatol a kereket. Ugye ezek lehetnek most szabadon értelmezve a Szentléleknek az ajándékai. De hogyha ez mind megvan, és nagyon pöfög, és nagyon zakatol, és nagyon dudál, de közben nem megy előre, akkor nincs értelme az egésznek. Mert hogy mi az, hogy előre megy? A szeretet, hogy Jézus szeretete munkálkodik az életünkben. Lehet, hogy valaki nagyon sokat beszél róla, és közben nem is ismeri. Lehet, hogy valaki nem beszél róla, de megéli. Viszont tényleg azért az egészséges az lenne, hogy beszélünk róla, és éljük is az ő szeretetét.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a lélekhangoló evangélikus műsor. Vendégünk Dobó Dániel lelkész, személyes hit tapasztalatai alapján próbáltuk a Szentlélek rejtett, mégis rendkívül fontos és hatékony munkáját tetten érni. A beszélgetés megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, és Spotify-on Lélekhangoló nevű podcastunk van. Webcímünk misszió.lutheran.hu. Kövessék, keressék az Evangélikus Missziói Központot és a Lélekhangolót YouTube-on, Facebookon, továbbítsák másoknak is hallgatnivalóinkat. Műsorunkkal kapcsolatban várjuk üzeneteiket e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!